Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Rádiós nívódíjjal tüntette ki a hétvégén két szerkesztő kollégánkat a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, a MURE. A díjakat október 5-én szombaton este adták át az Egyesület szakmai találkozóján, amelyre idén is Szovátán került sor. László Tibor és Sebők Tímea a vendégem a mai sajtóklubban.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, szeretettel köszöntöm a
szeretettel
hallgatókat.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Hát Tibi, te a több évtizedes sokoldalú rádiós újságíró munkádért részesültél, úgymond Majtényi Ágnes díjban, Sebők Tímea pedig pályakezdő rádiósként vehette át a Tomcsányi Tibor emlékdíjat. Ez a hivatalos neve a két díjnak. Én azt szeretném, ha az elején egy kicsit arról beszélgetnénk, hogy essünk át a protokolláris részén ennek a műsornak, hogy mit jelentett számotokra ez a díj, mennyire lepődtetek meg, hogy megkaptátok, és milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg bennetek azóta, hogy tudomást szereztetek a kitüntetésről, és hogy hát ezelőtt két nappal, szombaton át is vehettétek a díjat. Ki kezdi?
Kezdjem én. Én Timinek szerettem volna átadni az első szójogát. Hát igen, ezt a kérdést mindig felteszik az embernek, ha valami történik az életében, ami jelen esetben a díjátadás. Hát nekem még egy díjátadásom volt ezelőtt.
7 évvel.
Igen, hát több mint 7 évvel, 7,5 évvel a Donát 160 díjat megkaptam, és akkor is meglepődtem, most is nagyon meglepődtem, és ezt nagyon komolyan mondom. Az igazság az, hogy tényleg soha nem számítottam díjakra, nem is tudom, hogy megérdemlem-e, de ha vannak, akik így gondolták, akkor nagyon hálásan köszönöm, és hát akkor kénytelen vagyok elfogadni, bár sokszor az az érzésem, hogy valaki más elől elcsentem, és lehet boldogabb lennék, ha az a valaki más lenne. Nem mondok egy szemét, hanem sok szemét mondhatnék.
Timi?
Meglepődtem, amikor Tomcsányi Mária felhívott néhány héttel ezelőtt, hogy úgy döntött, hogy én kapom idén a Tomcsányi Tibor emlékdíjat, és hát, mint kiderült, két kolléga nőm javasolt engem erre a díjra, amit így ezúton is nagyon köszönök nekik is. Nem mondom meg a nevüket azért, mert lehet, hogy nem szeretnék, hogy elhangozzon a nevük, hogyha mégis úgy döntenek, hogy igen, akkor nagyon szívesen országvilág előtt elmondom, hogy kiről, kikről van szó. És igen, tehát nem tudom, hogy mennyire lehet pályakezdőnek mondani azt, hogyha valaki több éve dolgozik sajtóban, és ezen belül is rádióban, viszont elgondolkoztam ezen, és aztán igazából arra jutottam, hogy mivel ez egy folyamat, az egész tanulás és az egész sajtós munka, bármilyen ponton lehet azt mondani, hogy valaki kezdő valamiben. Például az idén a Rock and Roll FM-ben vagyok kezdő. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy ezt a díjat idén én kapom.
Hát nyilván a pályakezdés sok mindent jelenthet, akár pálya újrakezdést is a te esetedben, hiszen te nem itt kezdted az egyetem után a szakmai tevékenységedet. Azt hiszem, hogy nem haragszol meg, ha elmondom rólad, hogy magyar-norvég szakot végeztél a kolozsvári bölcsészkaron, hogy szamosújvári származású vagy, 10 éve házas, és az életkorodat nem árulom el, mert azt nem illik.
Semmi problémám nincsen az életkorommal, 37 éves vagyok, nem sokára 38, és valóban igen, az online sajtóban kezdtem egyetem után, sőt még a mesterképzés alatt dolgozni, és akkor ez volt egy ilyen 7,5 éves történet nagyjából, majd egy kis kitérő után, amikor pár évig kommunikációsként dolgoztam civil szervezetnél, visszakerültem ide a kolozsvári rádió mikrofonja, illetve először nem is mikrofonja, hanem az online felületei mögé, majd a mikrofonja mögé, és nagyon örülök annak, hogy így alakult ez, hogy visszakerültem a sajtóba.
Hogyan lettél végül is rádiós?
Hát az online-nal kezdődött, végeztem ott a kommunikációs munkámat, amit egyébként nagyon hálás vagyok azért is, hogy az része volt az életemnek, mert nagyon sokat tapasztaltam meg a másik oldalról. Tehát amikor én küldözgetem a sajtóközleményeket, amikor én próbálom az újságírókat meggyőzni arról, hogy jöjjenek el egy sajtótájékoztatóra, vagy hogyha megjelenik valami, ami hát lehet, hogy egy picit pontatlan, akkor ezt a legnagyobb diplomáciával megpróbálni kijavítatni, de mégis úgy éreztem, hogy ez nem feltétlenül az, amit én hosszú távon csinálni szeretnék, és akkor így adódott egy olyan lehetőség, hogy a Kolozsvári Rádió az online felületeinek kezelőt keresett, úgymond. Itt a honlapról, Facebookról és Instagramról beszélünk akkoriban, azóta már van TikTokunk is, de akkor még nem volt. És hát én erre jelentkeztem, és én lettem akkor az új online-os munkatárs, és arra is emlékszem, hogy mi volt az első hangos anyag, amit elkészítettem. Ültünk otthon a pandémiában, és főztem valami nagyon finomat, és Pap Leventének, aki a gasztróbetyát szerkeszti, megírtam, hogy hát lett egy véletlenül egy jó receptem, nem kéred gasztróbetyárba? És mondta, hogy igen, de te mondod fel. Ettől nagyon megijedtem, ezt körülbelül egy órát tartott a 3 perces kis rovatnak a felvétele, de valahogy innen kezdődött, és azóta már azért több műsorban ülhettem mikrofon mögé.
Tehát akkor végül is Pap Leventének köszönhetjük, hogy akár rádiós lettél, vérbeli rádiós, és hogy megkaptad ezt a Tomcsányi díjat.
Akár így is nézhetjük, igen.
Úgymond pályakezdőként, hát mondjuk az, hogy valamilyen tehát pályakezdés, az tulajdonképpen mit jelent? Nyilván 1-2 hónapos tevékenység után még nem oszthatják ki. Én is úgy gondolom, hogy azért úgy 3-4 évig bizonyítani kell, és te is valahol ott tartasz, nem?
Körülbelül igen, 3 évvel ezelőtt valamikor késő tavasszal, kora nyáron voltam először élőadásban, P. Kristály Beával együtt a Rock'n'Roll FM-et vezettük, ilyen beugró helyettesítő üzemmódban, és hát onnan, igazából tulajdonképpen onnan kezdődött el az, hogy rendszeresen ültem be ebbe vagy abba a műsorba, mert elég sok mindent kipróbáltam.
Hát azóta szinte mindent, hiszen híreket is szerkesztettél, illetve szerkesztesz, napórát vezettél, aztán a Rock'n'Roll FM-et már említettük, és még mit hagytam ki?
És hát a holnap Timi nélkül nem lenne, tehát az, hogy mi láthatóak és hallhatóak vagyunk hosszú távon is a világhálón, az Timiának köszönhető, és ez nem lényegtelen.
Így van. Tibi, te mit kérdeznél Timitől? Vedd át egy kicsit tőlem, hogy szusszanjak. A műsorvezető
szeretőt. Jaj, de kényes. Mit kérdezik? Nem készültem.
Az a jó.
Igen, hát...
Ami legelőször eszedbe jut.
Igen, beszélgettünk a minap Timivel, és ugye részt vettünk Szovátán egy előadáson, tanfolyamon a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Hát akkor én végül is erre kérdeznék rá, hogy hogyan látotta a mesterséges intelligencia szerepét a sajtóban, és azon belül a rádióban, hiszen ott elhangzott olyan, hogy a mesterséges intelligencia átveheti a szerkesztőnek, vagy akár a riporternek a munkáját, legalábbis részben, sőt, hosszú távon teljes egészében. Szerinted ez így lesz, és ha így lesz, akkor ez nem szomorú?
Nagyon óvatosan fogok erre válaszolni, mivel ezen a téren abszolút kezdő vagyok, tehát ez volt az első hivatalos tanfolyam, amin részt vettem, és ez az első alkalom, amikor komolyabban foglalkoztam, és nem csak szórakoztam a ChatGPT-vel, illetve egyéb képgeneráló mesterséges intelligencia felületekkel. Én jelen pillanatban úgy látom, hogy egy bizonyos tapasztalattal rendelkező újságíró még mindig sokkal gyorsabban meg tudja írni azt a szöveget, a rádiós hírt, vagy online hírt, vagy nyomtatott hírt, mondjuk hosszú tudósítást nem, de azt hiszem, hogy arról még nem is beszélünk, hogy azt megcsinálná a mesterséges intelligencia. Itt a rövid adatokra támaszkodó szövegekről van szó. Szóval, hogy amennyi időbe telik azt a parancsot jól megírni a mesterséges intelligenciának, majd utána leellenőrizni, hogy ne írt volna butaságokat, annyi idő alatt megírom magamtól, vagy nálam még tapasztaltabbak, aztán pláne megírják maguktól. ebben a pillanatban ennyi tapasztalattal így látom, semmi garancia nincs arra, hogy ez jövő héten akár ne változzon meg.
Ez egy olyan terület, ami nagyon gyorsan változik, és egy nemzedéki kérdést felvető terület, mint annyi más, tehát valószínűleg, hogy a 18 éves másképp ítéli meg, mint a 38 éves, vagy mint a 60 fölötti, és ezért is tettem fel a kérdést, mert de itt két nemzedék vagyunk.
Azt se látom.
A harmadik hiányzik, a legfiatalabb.
Egyáltalán nem látom azt, hogy te valaha a komoly zenei műsorodnak akár a kis összekötő szövegeit megíratnád a mesterséges intelligenciával, és nem azért, mert óckodnál tőle, hanem azért, mert minek.
Igen, igen, én is így gondolom, de tényleg az a helyzet, hogy itt is elmondták nekünk, hogy valószínűleg 10 év múlva, de te mondtad, hogy sokkal hamarabb, és valószínűleg sokkal hamarabb az, amit most gondolunk erről a területről, a mesterséges intelligenciából és annak szerepéről teljesen más lesz a valóságban, mint amit most próbálunk előrejelezni. Hát, úgyhogy akkor egy ilyen beszélgetés lehet, hogy a mesterséges intelligencia, mint negyedik partner segítségével valósul majd meg. Tehát ha nem is golyózza ki a résztvevőket, de lehet, hogy besegít vagy irányít.
László Tibor kollégámnak ismételten gratulálnom kell. Nem hiába, nem véletlenül kaptad meg a díjat, a rádiós nívódíjat, ezt most is bebizonyítottad, hiszen pillanatok alatt sikerült a riporteri szerepbe visszakerülnöd, az Akasztják a hóhért szerepkörből, hogy most neked kell az én kérdéseimre válaszolnod. Pillanatokon belül sikerült ismét vérbeli riporteri válnod, és anélkül, hogy ezt megbeszéltük volna, értelmes kérdéseket szép magyar nyelven, koherens szövegbe foglalva feltenni Timinek. Gratulálok. Na akkor most akasszuk tovább a hóhért, jó? Ha megengeded. Tehát rólad talán már sokan tudják, de biztos vannak, akik nem, hogy te tőzsgyökeres kolozsvári vagy, biológus a végzettségedet tekintve, de voltál már hullamosó is, és aztán ilyen előzmények után lettél rádiós.
Hát akkor remélem, hogy nem hallgatják a volt kollégáim, azok, akiknek a társaságában úgymond voltam hullamosó, vagy azok a betegeim, akiket szolgáltam, és sajnos tényleg volt néhány olyan eset, ami oda vezetett, hogy ezt kellett gyakorolnom, de ez inkább egy ilyen tréfa volt, ugye a különböző bulikon annak idején, vagy a farsangi mulatságokon kiki be kellett öltözön, és én mint legkézenfekvőbb megoldást a műtős ruhámat vettem fel, és hát jelentkeztem, mint úgymond hullamosó. Tehát ezért, ugye maszk is járt hozzá nyilván, úgyhogy tökéletes volt egy farsangi bálva. És akkor én ugye volt, aki kakasnak volt öltözve, volt, aki medvének, volt, aki kísértetnek, én hullamosónak. Innen jön ez, és remélem, hogy nem bántottam meg ezzel senkit a körök, azokból a körökből, ahol tevékenykedtem akkor. Majdnem 5,5 évig voltam műtős, gipszelő, beteghordom mindenes a rehabilitációs kórházban 1986-tól 91-ig.
És aztán a hullamosóból hogy lett rádiós?
Igen, hát azt is elmondtam többször, de hát először is én rádióhallgató vagyok. Azt mondom magam, hogy elsősorban rádióhallgató vagyok.
Marad még időd rádiót is hallgatni?
Hát sokszor van úgy, hogy én vágok valamilyen anyagot, és közben megy háttérben a rádió, és hol ide, hol oda figyelek. Többek között a kolozsvári rádió megy, de más állomások is. Van, hogy zene, de van, hogy szöveg is, úgyhogy disztributív vagyok. Igen, de gyerekkorom óta rádióval nőttem fel, tehát azt hiszem, a múltkor is elmondtam ezt, hogy anyukám el kellett menjen valahova, egyedül kellett hagyjon, akkor rábízott a rádióra. Erre egy idő után jött rá, és akkor nem hisztisztem, nem sírtam, hanem szépen, nyugodtan el voltam a rádióval, vagy aludtam, vagy csak figyeltem a rádiót egész piciként. És a rádió az mindig szólt nálunk.
És mit hallgattál?
Hát ott általában a Kossuth rádió ment, de kolozsvári rádió is, és sok más adó, zene is, szöveg is. A legtöbbet a Kossuth rádió ment, de felváltva a kolozsvárival. Úgyhogy kolozsvári, vásárhelyi, bukaresti, akkor egybe voltak, ugye most szinte egész nap lehetett magyar adást fogni a 60-as, ez a 60-as évek, mert én ugye 63-ban születtem, és ez a 60-as évek 5-6, amikor az első emlékeim vannak 2-3 évesként, hogy szól a rádió. És az megnyugtatott, nem sírtam, türelemmel megvártam az anyukámat, hiszen beszéltek hozzám, az alatt is, amíg ő nem volt ott. És utána aztán sok mindent hallgattam, érdeklődtem, információs forrás, ugye úgymond művelődési forrás, zeneforrás, minden volt számomra a rádió, és ezt úgy többen is tudták rólam, többek között Eszig József, Isten nyugtassa, aki nagyon közeli ismerősöm, rokonom is, és akit végigismertem, hiszen az egyik fia osztálytársam volt, sokat jártam hozzájuk, és amikor azt mondta, hogy gyere, mert a rádiónál vannak helyek. Erre a napra még emlékszem, ez 1990 augusztusában volt, azt hiszem, hogy szeptemberben lesz felvételi. Ő itt dolgozott, mint operatőr elsősorban, de műsorai is voltak, és azt mondta, hogy én úgy látom, hogy neked megfelelne ez. Mondom, én nem hiszem, én hallgatom a rádiót, de nem hiszem, hogy megfelelne. Na gyere! És eljöttem, 90 szeptemberében felvételiztem sikerrel, három másik kollégával, de nem vettek fel, mert jött fentről a parancs, hogy van hely, de nincs rá pénz. Következő év márciusában megint felvételiztünk, ugyancsak mi négyen jöttünk ki sikerrel, megismételték a felvételt, és megint nem vettek fel, úgyhogy csak novemberbe kerültünk be, de addig külső munkatársként dolgoztam. És 91 novemberétől pedig belső munkatárs vagyok, tehát ennyi a történet, ami egy adminisztratív történet, egy kronológia.
És aztán elkezdtél különféle műsorokat.
Most eleinte tévés is voltam, mert akkor ugye vagy négy évig tévés is voltam, megmondom őszintén, azt nem kedveltem.
Nem. Később vált szét valamikor 1994
végén, ha jól emlékszem.
Fele, igen. És biológus létedre elkezdtél komoly zenei és jazz műsorokat is készíteni, szerkeszteni, hiszen neked ez a szíved csücske.
Igen, de ez tényleg csak szenvedély. Igen, elsősorban hát minden jó zenét szeretek, de azért az úgynevezett klasszikus, mert csak azért, hogy meghatározzuk, hogy mi a különbség, mert szerintem minden jó zene klasszikus a maga módján. De az elsősorban a jazz is nagyon kedvelem, de nincs olyan tájékozottságom, amilyen kellene, ahhoz, hogy tényleg szakértőnek nevezem magam. A komoly zenében úgymond nagyobb a tájékozottságom, de nem a zene elméletben, hanem a zene történetben, és hallás után ismerem a műveket. Nem. És hát, hogy a Magyar Nóta műsort is felvállaltam, azt elsősorban azért, mert a nagy közönség kéri, meg hát a családban édesanyám és még mások is nóta kedvelők voltak, és hál' Istennek ezzel őket is kiszolgáltam. De az mondjuk nem szenvedélyem, de kifogásom sincs a műfaj ellen. De próbálok más műfajt is becsempészni a műsorba, ha van mit, mert van olyan műsor, amiben a jazz és a magyar nóta van, hogy a cigányzene és a magyar nóta, sőt, könnyű zene és magyar nóta kombinálva jelennek meg.
Azt nem tudom, Tibi, hogy a Mure díjjal együtt járt-e valamilyen tárgy, jutalom, mondjuk egy komoly zenei CD, most minden esetre itt
nem.
A sajtóklubban én egy zeneművel díjazlak 3,5 perc erejéig, és arra kérlek, hogy anélkül, hogy puskáznál majd az elhangzása után ennek a tételnek, mondd meg, hogy kinek a zenéjét hallottuk, és hogyha lehetséges, akkor a zenemű címét is. Tehát most következik.
Jaj,
a 1658. kiadása.
A füleljem.
Nem mindig jövök rá. Én vezetem, és csak te válaszolsz.
Most lehet, hogy le fogok bukni, nem mindig jövök rá. Van olyan, hogy felismerem a művet, de nem tudom kapcsolni a szerzőhöz, tehát nem biztos, hogy sikerül, de azért hallgassuk.
Próbáljuk meg.
Hát de nem hallom.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
A továbbiakban is két díjazott Mure díjas kollega, Sebők Tímea és László Tibor a vendégem a Sajtóklubban, és az imént Füleljen rovattá alakult át a műsor. László Tibort vizsgáztatjuk. Egy komoly zeneszám hangzott el, és azt szeretném, hogyha Tibi elmondanád, hogy mit hallgattunk az előző percekben. Akasztjuk a hóhért most kétszeres értelemben is.
Hát tövedelmesen bevallom, hogy csak másodjára jöttem rá, mert Bach harmadik B-dur szvitjéről van szó, mivel mint mindig, amikor engem interjúolnak, nagyon szorongok. Először Handelnek tulajdonítottam, és azt mondtam, hogy Handel vízi zene, ami félig meddig valós, és abban is van egy majdnem pont ilyen motivum. Ha egy kicsit tovább hallgatok ebből a műből egy hosszabb részletet, akkor lehet, hogy egyből a Bach B-dur-t kimondom. Különben azt hiszem, hogy néhány fordulóval ezelőtt szerepelt a kérdéseim között. Ma nincs Füleljen, jövő hétfőn van, úgyhogy jövő hétfőn ismét én teszek fel kérdéseket, ami könnyebb, mint válaszolni.
Így van, hát annak örülök, hogy eltaláltad, mondjuk másodjára, de szerintem, hogyha egy kicsit tovább hallgatod, akkor már elsőre is.
Én annak idején többször mondom, játszottam a Játék 10... és Muzsika 10 percben műsorában, szerencsére ott mindig
sikerült nyernem.
Ez igen, vagy 6-7-szer voltam, és igen, de ott segítenek. Tehát, na mindegy, sajnos ez a műsor már nincs, illetve van egy másik formátumban, a Bartók Rádióban, de abban a formátumban, ami évtizedekig volt, nincs Budapesten.
2017-ben, amikor a Dónát 160 Egyesület média díját megkaptad, akkor Papzakor András kollégánk méltatott téged, és azt mondta rólad, hogy a László Tibi legfőbb erényei a tudás, az emberség és a szakmai alázat. Na hát ezt a szerénységet éreztem én az előző percekben is, hogy nagyon meg voltál illetődve, hogy nem sikerült 2,5 másodperc alatt felismerni Bachot, és hogy Bachnak melyik zeneművéből hangzott el ez a
tétel. Hát a mostani laudációban is ez hangzott el Rácz Éva évi részéről, hogy mindent felismerek, úgymond a zenéből, és éppen ezért izgultam is egy kicsit, hogy nehogy lebukjak, és megcáfolódjon ez az állítása Évának. Tehát tényleg nagyon sok mindent felismerek, de nem mindig, és nem spontán módon. Az ember felejt, és ugye 2017 óta ugye csak romlott a memóriám, mert eltelt az idő. Úgyhogy lehet, hogy akkor jobb lettem volna. Pedig azóta is állandóan hallgatok, és igyekszem feltölteni, úgymond, a tartalékokat, de hát.
Na most akkor itt az ideje, hogy váratlanul megkérjem Sebők Tímeát, hogy ő tegyen fel kérdést László Tibinek.
Jója. Pedig lett volna ezen időm gondolkozni, már sejtettem, hogy egyszer csak így hozzám kerül a labda. Tibi, nagyon nehéz most ezt így hirtelen.
Csak bátran, legfeljebb nem válaszolok.
Nem félek kérdést feltenni, hanem inkább attól tartok, hogy lett volna egy jobb kérdés is, amit feltehettem volna a helyet. Hogy
rossz kérdések nincsenek, csak rossz válaszok. Úgyhogy hallgatlak.
Amikor nem komoly zenét hallgatsz, és amikor nem konferenciák között futkározol, hogy mindenről is be tudjunk számolni a hallgatóinknak, akkor mi egy kedves időtöltésed?
Nagyon sok minden érdekel, tulajdonképpen állandóan időhiányban vagyok. És mindig 3-4 dolgot szeretnék egyszerre, többek között rádiót hallgatni, többek között a kollégákat nagyon sokat, meg más rádiókat is, és közben minden zene mellett, és még dolgozni is kéne, és vannak házi munkák, kell segíteni másokon is, akik megkérnek erre, arra. Tehát tulajdonképpen nem is úgy merül fel, hogy mit szeretnék, mert nagyon sok mindent szeretnék egyszerre. Csak az idő, az energia, az korlátozott mindenki számára. Úgyhogy tényleg sokszor azért szorongok, hogy nem tudok egyszerre több mindennel foglalkozni. Nem biztos, hogy jó, mert a túltorlódás az egyrészt kiégeti az embert, elfárasztja, másrészt pedig az elvégzett feladat minőségét rontja bármilyen területen. Na, de hát én ilyen alkat vagyok, tényleg van olyan, hogy éppen valamivel fektettem a hangsúlyt, és akkor megbánom, hogy miért nem valami másra fektettem. De sok minden, nagyon sok minden érdekel. Tehát gyűjtöm a könyveket, de kevés időm marad olvasni, gyűjtöm a hanghordozókat, de elég kevés időm marad meghallgatni, illetve a zene az mehet minden mögött, tehát az mellékesként működhet, de az olvasás az nem, ahhoz teljes ember kell. Igen, ugye van cicám, kutyám, őket örökbe fogadtam. Mikor van időm, találkozom a barátnőmmel, de hát erre jut a legkevesebb idő, elég sok barátom van, rokonaim vannak, akik megkérnek erre, arra. Úgyhogy azt hiszem, hogy több idő és több energia az, amire szükségem lenne, de ez egy bizonyos kor után már csak lefele megy, nem felfele bővül.
Tibi, azért nevezzük nevükön a dolgokat, ugye én a Facebook oldaladat rendszeresen megnézem, és hát neked nem cicád és kutyád van, hanem titkárnőd és testőrnőd. Hát folyton folyvást így nevezed őket, és a fényképüket.
Igen, de a közelmúltban nyugdíjaztam őket, lehet, hogy ezen túl már nem titkárnő és... Igen, szóval nyugalmazott titkárnő és nyugalmazott testőrnő lesznek, hanem is így fogom kiírni.
A titkárnő a cica.
Igen.
Hány éves?
Ő volna, nem tudom, hogy hány éves, mert a szomszédnénitől kaptam övökbe, aki sajnos meghalt, még a Volt címemen, és magammal vittem. Körülbelül ő is meg lehet 14-15 éves, akár csak a kutyus. Neki tudom a születés, nem a napját, a születés hónapját. Tehát ő 14-et már betöltött.
Tehát akkor ők igen, mindketten
bőven nyugdíjasok,
elérték már a megemelt nyugdíjkorhatárt.
Ha mi megélünk annyi időt, ami átszámítva egy 14-15 éves macska vagy kutya, akkor az szinte csoda. Szavazd meg héttel.
És a kutya-macska barátság hogy működik az ő esetükben? Jól megvannak? Megszokták egymást? Vagy barátkoznak is?
Eltűvik egymást. A kutya szokva van a macskákhoz, hiszen a korábbi gazdák több macskát is tartottak, a macskám nincs annyira szokva a kutyákhoz. De ma például eltűnt a kutya, és kétségbe esve kerestem, közben csak lement a pincébe, és nem vettem észre, és a macska kezdte keresni velem. Pedig nincsenek nagyon jó viszonyban, de hogyha az egyik eltűnik, akkor a másik azért keresi. Érdekesek az állatok, tehát lélektanilag is lehet ezt elemezni, de tulajdonképpen nagyon hasonlítanak hozzánk.
Mi mindenre jó egy macska? Te életedben milyen szerepet játszik? Én az utóbbi időben kezdtem úgy Isten igazából rájönni, hogy minden valamire való író, költő, zeneszerző, tudós, nagy macska barát volt.
Hát és... nem mondanám ezt azért, mert azért voltak macska ellenzők is, de tényleg sokan. Hát nem csak macska barát, hanem állatbarátok.
Állatbarát, de a többség.
Én állatbarát vagyok, de nem ez a fő szenvedélyem. Én mindig örökbe fogadtam állatokat. Most nem tudom, hogy utánuk, ha túlélem őket, még fogok-e örökbe fogadni, mert már nem hiszem, hogy belefér az életembe, de lehet, hogy igen, ha túlélem őket. Nem tudom, például a macskák a kutyákban is, de más-másként. Van egy nagyon pozitív lélektani hatásuk az emberre, és néha az az érzésed, hogy jobban érzik a lét alapfogalmait, mint az emberek, csak éppen mi nem tudunk olyan szinten kommunikálni, hogy pontosan megértsük őket. Nem tudom. Mondom, hogy nekem gyerekkoromban is voltak állataim, például a kutyám nem nagyon volt, ez az első kutyám, mert örökbe fogadtam. Macskáim voltak, galambjaim voltak, volt nyuszi is rövid ideig, persze malac is, de azt ugye hátsó szándékkal tartottuk, és szegény általában a tányérunkban végezte, sőt nem általában mindig. Úgyhogy, de hát a malacakat, a disznókat is szerettem, de hát az mindig egy nagy gyász volt, amikor könnyes szemmel megettem a belőlük készült finomságokat. De mondom, hogy nagyon szeretem az állatokat, nem ez az életem fő szenvedélye, és állatok nélkül is el tudom képzelni az életemet, de lehet, hogy nem így lesz, nem tudom.
Sebők Timi, te milyen állatokat tartasz?
Nincsen jelenleg, otthon a szüleimnél volt kutya, régebben spánielünk volt, majdnem minden egyes kutya spániel volt. A legutóbbi kavicső szegény néhány éve elpusztult, és aztán nem lett következő kutya. Vannak cicák az udvaron, illetve nekünk is volt malacunk. Mazsola volt az egyik, a másiknak hirtelen nem jut eszembe a neve, de ők is az asztalon végezték meg a kamrában.
És egyik se töltötte be az egy évet. Sajnos. Tehát ez az ő sorsuk. Ugye?
Most pedig itt Kolozsváron nem tartok állatot, tömbházlakásban nem is hiszem, hogy kitennék bármilyen állatot, még olyat se, aki amúgy bírná, macska például minden további nélkül el lenne, de őket meg én annyira nagyon nem szeretem, nincs semmi bajom, el tudok játszani a cicákkal, de nem biztos, hogy felvállalnám egy macskának a gondozását.
Hát mondom, hogy én is így vagyok, hogy általában inkább jótékonyságba kerültek hozzám, és utána megszerettem őket. De a zene az nagyobb szenvedélyem. De minden esetre mind a kettő nagyon muzikális, sajnos a kutyus már elég rosszul hal, úgyhogy nehezen figyel fel, de a hangos zenéket még ő is hallja, de a cica képes odaülni, és akár egy Wagner operát végighallgatni nagy figyelemmel.
Sebők Tíme, a rólad kinyomoztam, hogy
ne ijeszgess.
Hatásszünet. 2020. augusztusa óta focit is hallgatsz a rádióban. Ezt hogy sikerült összehozni?
Azt hiszem, egy Facebook bejegyzésemre utalsz, amikor ilyen életeseményként kitettem, hogy belehallgattam egy foci közvetítésbe. Ez nem, sajnos nem lett rendszeres. Egyszerűen annyiról szólt, hogy én, aki amúgy próbálok minden témához valamennyire hozzá közelíteni, már csak aktualitás szerkesztőként is valamennyire ezt muszáj csinálni, de a sport az, ami nem igazán áll közel hozzám semmilyen formában, sajnos mondhatnám, és akkor ez egy olyan pillanat volt, amikor ugye bereklámoztuk, hogy akkor a kolozsvári rádióban magyarul focit fogunk közvetíteni, hát azt nem tudtam kihagyni, hogy én azt ne hallgassam. Meg valószínűleg nem az első foci közvetítés volt a rádióban, de az első, amiben én belehallgattam, és ez nekem egy ilyen hatalmas esemény volt. Aztán az idén már oda jutottam, hogy Rock and Roll FM-et vezettem a Párizsi Olimpia alatt, és pont a műsoridő alatt volt a kajakkenu futamoknak a döntője, és minden egyes számban volt magyar versenyző, és azt mondtam, hogy én ezt nem tehetem meg, hogy ezt ne kövessem élő adásban, és volt egy olyan Rock and Roll FM augusztusban, amelyben én mindig bemondtam, hogy éppen ki nyert.
És ami a focit illeti, akkor megfogadtad a reklám szövegét, tanácsát, hogy nézzed a tévében és hallgassd a rádióban?
Dehogy is, csak hallgattam, és csak egy ilyen maximum 10 perc erejéig, tehát nem.
Emlékszel még, hogy milyen mérkőzés volt?
Nem, dehogy emlékszem. Miért, te tudod?
Hát, mivel mi csak a CFR és a Sepsi OSK mérkőzéseit közvetítjük a kettő közül. Az egyik biztos.
CFR volt minden bizonnyal, de hogy kik ellen játszottak, azt meg nem tudnám mondani.
Na hát akkor most ezért erre a kérdésre nem kapsz pontot. Ezt se véletlenül mondom, hiszen rólad köztudott, vagy legalábbis nagyon sokan tudják, hogy vetélkedőket, kvízesteket, műveltségi játékokat nagyon-nagyon szeretsz vezetni, szervezni.
Hát a résztvevőként fertőzött meg engem ez a kvízláz. Már többször beszéltem itt a rádióban arról, hogy a quiznight.hu-nak a versenyeire, bajnokságaira szoktunk járni a csapatommal. Most már lassan 5 éve ez a 6. bajnokság, vagy a 7., amit elkezdtünk. És úgy ebből jött aztán, hogy jobbnál jobb kérdéseket hallva, hogy nekem is eszembe jutottak különböző területek, érdekességek, amit meg tudnék másoktól is kérdezni, és aztán jött egy felkérés Szamosújvárról, hogy szervezzek nekik egy kvízjátékot, éppen 3 évvel ezelőtt az őszi fesztiválon. Ez ugye az idén, a múlt héten zajlott, és a múlt csütörtökön is tartottam egy kvízjátékot Szamosújváron. És igen, tehát én szerintem ez az egyik legjobb módszer arra, hogy játékos módon tanuljunk dolgokat, mert közben még verseny is van, közben még nyerni is lehet ezt-azt, és tényleg olyan, legalábbis ennek a kvíznek a stílusa azért tetszett jobban, mint mondjuk egy-két másénál, amit kipróbáltam még, mert nagyon sokat alapoz a logikus gondolkodásra, tehát nem kell tudni azt, hogy 1500 nem tudom hányban volt a nem tudom micsoda, van néhány, persze vannak ilyen kérdések is, de inkább az, hogy ezeket a tárgyi tudásokat, információkat szedjük elő, és kezdjünk vele valamit, és következtessük ki azt, amire éppen gondolta a kérdés szerző, és ezért szeretem én is írni, mert én is közben gondolkodok és tanulok.
Mi jobb, játékosként részt venni egy ilyen kvízben, vagy pedig az, hogy te találd ki a kérdéseket, te kérdezz, te legyél a döntőbíró, a játékvezető?
Jobb, nem jobb, mind a kettőnek megvannak az előnyei, hátrányai, tény, hogy sokkal nehezebb írni. Tehát azt el nem tudom képzelni, hogy én azt csináljam, mint a kvíz írónk, kvízszerzőnk, Barta Álmos, aki központilag állítja össze, és az ő kvízeit játsszuk Kolozsvártól Dublinig, hogy minden egyes héten egy 45 kérdéses kérdéssort összeállít, és abban legyen mindenféle témakör, és ne is nagyon ismétlődjenek, vagy ne legyen hangsúlyosan csak sport, vagy csak irodalom, hanem tényleg tudjon mindenkihez szólni. Na, ezt nem tudom. Tehát, hogy ezt hetente, én évente olyan maximum 5 és 10 között, mondjuk így, annyit írok meg, és az is rengeteg.
És itt a rádió stúdióban is, a magyar szerkesztőségen belül vezettél már néhány ilyen kvízjátékot.
Nagyon örültem annak, hogy a kollégák részéről volt erre igény, egy karácsonyi összejövetelre készítettem egyszer egyet, és úgy megtetszett a kollégáknak, hogy azóta kisebb-nagyobb rendszerességgel megismételjük ezeket a kvízjátékokat, és én úgy látom, hogy mindenki nagyon élvezi, és ilyenkor nagyon örülök. Tehát itt szívesebben vagyok én a kvízszerző, most, mert valószínűleg azért mondom ezt, mert így alakult, de hogyha valaki más írna egy kvízt, nagyon szívesen játszanék, már úgy értem, hogy kolléga.
Na hát akkor úgy nagyjából kiderült, hogy mindkettőtökről, hogy miben lelitek örömötöket leginkább. Most akkor arra kérlek mindkettőtöket, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi az, amire leginkább vágytok, mi az, ami eddig kimaradt az életetekből, de nagyon kellene. Tibi.
Megint egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni. Szerintem nem maradt ki semmi, bizonyos dolgoknak lehetett volna nagyobb szerepe, vágynék arra, hogy amint mondtam, hogy több időm legyen olyasmire, ami tényleg örömet okoz, és nem csak érdekel, de nem mondanám azt, hogy valami olyasmire vágyok, amiből eddig nem részesültem. Nem hiszem, hogy 60-on túl már újabb céljaink és vágyaink lehetnek. Maximum annyi, hogy legyen még néhány olyan évünk, amikor az életet mondjuk úgy, hogy élvezhetjük. Ez egy olyan fogalom, amely nagyon tág és nagyon sok mindent magába foglal, és legyen egészségünk. Hát erről beszélgettünk, mielőtt bejöttünk ide. Hát,
engedd meg, hogy részben legalábbis ellenmondjak. Nemrég hallottam egy tudós koponya szájából, hogy manapság már nem úgy van, mint 30-40-50 évvel ezelőtt, amikor egy 60 éves ember már öregnek, idősnek, vénnek számított, hogy
nem is ezt mondta.
Ez eltolódott, tehát a mai 60-as az olyan, mint 40-50 évvel ezelőtt egy 40-45 éves ember, és most már olyan 75 fölött kell úgy éreznünk magunkat, vagy úgy tekintenünk magunkra, mint ezelőtt 4 évtizeddel egy 60 éves.
Na, hát én erre csak annyit tudok mondani, hogy éljünk addig, és akkor majd megbeszéljük, hogy így van-e. És akkor már van egy célunk, hogy addig minimum kell éljünk a 75-ig.
Timi, kimaradt-e valami?
Én se olyasmit mondanék, ami kimaradt, hanem olyasmit, amit szeretném, hogy folytatódjon. Sokat beszéltettél itt magamról most ebben az elmúlt fél órában, 40 percben, viszont már a kvízeknél bejött az, hogy a kollégák és a kollégákkal együtt. Most én azt szeretném, hogy minél többet a mostani kollégákkal, aztán minél jobb új kollégákkal tudjak együtt dolgozni, mert tényleg ezek a dolgok egyedül nem mennek. Kell a kolléga, aki segít, aki elmagyarázza, aki ott van melletted, és most itt visszakanyarodok egy kicsit rögtön az elejéhez, hiszen azt mondtam, hogy akkor, hogy nem árulom el, hogy kik a kollégák, akik javasoltak engem a Tomcsányi Tibor emlékdíjra, de lelkiismeret vizsgálatot tartottam itt a műsor közben, és mégiscsak el fogom mondani, aztán viselem a következményeit, hogyha megharagszanak. ABC rendben mondom Magsai Magdinak és Rácz Évának köszönöm nagyon szépen azt, hogy engem erre javasoltak, és ezt tudom kívánni a jövőre nézve, hogy a kollégák azok legyenek jók, és csináljunk minél több dolgot együtt szakmailag, és szórakozás szempontjából kvízeket akár, tehát minél többet, minél több ideig.
Na ez a szakmai része a kérdésnek és a magánéletedben.
Hát magánéletemben lehet, hogy az lenne, igen, jó, magánéletből tudok mondani egy olyat, ami kimaradt, és lehet, hogy kellene, nem szeretném, egy porcikám se kívánja, és mégis kellene, meg kellene tanulnom vezetni. Mert nem sikerült jogosítványt szereznem, és sokáig nem is lett volna rá szükségem, most kezdem úgy érezni, hogy lehet, hogy jó lenne.
Tibi, neked nem hiányzik? Ez úgy nem. Tudom, hogy neked sincs.
Nincs, és nem is hiányzik, sohasem hiányzott.
Na de Timi még csak 30 hát, valahány éves.
Szurkolok neki, hogy jöjjön össze, persze, persze.
Ha te is most lennél 37 éves, mondjuk,
ezt a kérdést nem lehet feltenni, nem tudom. De különben az autók, mondjuk úgy, hogy idézőjelben nem érdekeltek, ha bár nem mondhatom, mert autókkal kapcsolatos interjúim is voltak egy rádiósnak, nincs olyan téma, ami bizonyos szintig ne érdekelni, vagy ne legyne szükség arra, hogy érdekelje, de tényleg nem vágytam önálló kocsira. Fiatal koromban bicikliztem egészen addig, ameddig el nem lopták a biciklimet, és az már nagyon rég volt, és most már az sincs. Viszont gyalogolni szeretek, ha lehet, gyalog megyek mindenhova itt a városon belül. Az is egy hobbi.
És akkor így a műsor vége fele gyalogoljunk vissza az elejére, és beszéljünk egy kicsit a szakmáról, hogy annak a fényében is, hogy megkaptátok ezt az elismerést, ezeket a díjakat, hogyan látjátok a jövőt? Mi az, ami leginkább foglalkoztat? Vannak-e közeli vagy távoli jövőre vonatkozó rádiós terveitek? Mit szeretnétek megvalósítani? Olyasmire gondolok, ami örömet is szerez, tehát nem penzum.
Timinek vannak perspektívái, nekem kevésbé.
Ne mondj ilyeneket, Tibi.
Na jó, hát hallgatunk.
Inkább csak azért kezdtem bele, hogy ne esetleg megint, hogy tudjál, most legyen neked több időt gondolkozni.
Nem, el fogom mondani, de hallgatunk.
Ugye az idén Pékristály Beával párban, illetve rotációban, meg Zilahi Csabával is továbbra is rotációban vezetjük a Rock'n'Roll FM-et. Ez az a műsor, ahol tudok több kreativitást bevinni jelen pillanatban, és ezt szeretném minél több mindent behozni, tanulni tovább, azt, hogy lehet jól csinálni egy rock műsort, illetve hát folytatom a napirend szerkesztést is ugyanolyan ütemben, mint eddig havonta egyet, és ott is szeretném a minél nagyobb skáláját lefedni a különböző témáknak, amik az embereket foglalkoztatják. Ez nem csak rövid távon a célom, nem csak az idei évre vonatkozik, hanem a következő évekre is.
A Rock'n'Roll FM esetében mi jelenti a legnagyobb kihívást? Mi az, ami a legnehezebb számodra ebben a műsorban, és mi az, ami a legtöbb örömet nyújtja?
Nehéz felfedezni az új tehetséges együtteseket. Tehát elkezdtem kérdezgetni zenehallgató barátaimat, hogy kik azok, akiket ajánlanának meghallgatásra most induló, vagy nemrég alakult együttesek közül. Nem érzem magam egyáltalán szakértőnek ezen a területen olyan szempontból, hogy el tudjam így első-második hallásra dönteni valakiről, hogy jó vagy nem jó, meg fog maradni ebben, és nem tudom, sikeres lesz vagy sem. Ez egy nehézség. Tehát, hogy újdonságokat behozni a műsorba, mikor ott vannak azok, akik már 10-20-30-70 éve bizonyítottak, de az túl elkényelmesedés lenne, hogyha mindig csak arra támaszkodnánk. A legjobban pedig a kedvenceimet szeretem behozni, ezt elmondtam egy másik műsorban is, a Szívem Csücskeit. Hetente egy alkalommal nagyjából így megengedem magamnak, hogy akkor hozzak egy olyan dalt, amit amúgy aztán megint nem fogunk egy fél évig bejátszani, de én nagyon szeretem és megmutatom a hallgatóknak.
Mondj egy ilyet.
Avantasia a csapat neve, akitől leginkább szoktam ezeket a kis csemegéket hozni, ez egy Tobias Zammettnek, a német Edguy-nak az egykori frontembere, és kitalált még 90-es évek végén egy ilyen szuper csapatot, hogy Avantasia. És metaloperát írtak, ez is volt a címe az első két lemeznek, de utána egy ilyen hatalmas folyam lett belőle, jövőre jön ki a 10. lemez, és összegyűjti a legnagyobb énekeseket, és akkor ilyen grandiózus, lehet, hogy néha már csöpögős dalokat ír, de valahogy én nagyon szeretem.
Tibi, volt időd gondolkozni?
Igen, úgy, és hallgatni. Igen, ugye én nem hallottam róluk, tehát ezért az a helyzet, hogy olyan óriási mennyiségű információ van a világ minden területén, hogy úgymond a tájékozottság és az idézőjeles műveltség az egy teljesen elérhetetlen dolog, az úgynevezett általános műveltség. Itt most Timi mesélt nekünk erről az együttesről, nyilván én nem hallottam róluk. Úgyhogy most már hallottam, most is tanultam valamit. Hát csak ez lehet, hogy ameddig képesek vagyunk, addig asszimiláljunk újabb információkat. Persze, elsősorban olyanokat, amelyeket képesek vagyunk asszimilálni. A megújulás ebben áll, hogy ameddig képesek vagyunk valamit felfogni, és esetleg tovább is adni a rádióban, addig van feladatunk a rádióban. Persze ezt nem kell időben behatárolni, nem lehet tudni, hogy meddig tart. Lehet holnapig, lehet évekig, de hát mindig a mai napnak a feladata az, hogy a holnapi nap valahogy elő legyen készítve. Én ezt mondom.
Sebők Tímea, László Tibor, köszönöm szépen, hogy eljöttetek a sajtóklubba, és ismételten gratulálok mindkettőtöknek a hétvégén átvett Múre díjhoz.
Köszönjük szépen, és köszönjük a hallgatóknak, hogy hallgatnak bennünket.
A hallgatók figyelmét köszönjük. Még felhívjuk arra, hogy ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Én Mihály István vagyok, viszont hallásra!